alkalmazása. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca. A Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az mnisport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Nem is mehetnénk el úgy jobban nyári szünetre, itt a Forma 1-es nyári szünetre, mint hogy a legutóbbi 5 futamot 5 különböző versenyző nyerte meg. Ráadásul az utolsó az egy új csapat iratkozott fel ide a győztesek közé, a McLaren. Úgyhogy a hétvége kommentátor párosával, Weber Gáborral és Kis Norbival fogjuk megbeszélni, hogy mi történt ezen a hétvégén. És akkor vágjunk is bele, és rögtön kezdjük is nyilván a McLarennel, mert hát Lando Norris egy elképesztően meggyőző teljesítmény nyújtott. Talán tavaly Mexikóban nyújtott ennyire jó és domináns teljesítményt, akkor el egyértelműen a mezőny legjobb autójával. Most viszont ugye eddig a McLaren az elibukdácsolt, leginkább ilyen harmadik kötője, negyedik erőként tartottuk nyilván, most viszont abszolút a szombattól kezdve a McLaren és Lando Norris párosa volt a leggyorsabb, és ő is elmondta, hogy ezt a futamot ő mindenhogy megnyerte volna, tehát látszott, hogy nagyon megvan az önbizalma. Ez most egy abszolút világbajnok teljesítmény volt. Én azt érzem, hogy most a címvédő most azt megmutatta, hogy ezért nem feltétlenül az a szél fújta oda neki ezt a VB címet.
Igen, ez egy domináns győzelem volt, meg egy domináns hétvége. Avval együtt is egyébként, hogy az első körben a rajt után hibázott egy picit, mindjárt Piastri elé került, bonyolította a helyzetét, de ebből a kicsit nehezebb helyzetben is nagyon simán kijött, és összességében egyébként, ugye, amikor jönnek fejlesztések egy autóra, de az idejében ez nagyon-nagyon trükkös. Ezt azért láttuk, hogy keveseknek működtek jól a fejlesztések, vagy nem hoztak annyit, mint tervezték, volt, aki visszalépett, lásd Williams. De hogy most tudtuk, hogy jön egy fejlesztési csomag, mindenki az Astonra koncentrált, 16 helyen változott az autó, feje tetejére állítottak a McLaren 4, jelentős fejlesztés hozott, azért a padlólemezhez volt, ez mindig komoly változtatás, de előre is volt egy-két variálás a McLarennél, fékütő nyílások, fékütő aerodinamikai szárnyak elől hátul, hátsó szárny véglapot is változtattak, hozták az átforgó szárnyt, amit egyébként nem használtak, csak tesztelték. Most ezekből, ha ezt papíron olvasod, ez nem tűnik olyan durvának. Meg ugye, amit kevésbé tudunk és sose látunk ilyenkor, hogy egy padlólemez módosítás, meg padlólemez terelő lapmódosítás, az most milyen mértékben pici, vagy teljesen hozzányúltak. Teljesen átformázták, vagy csak beraktak egy újabb terelőelemet, egy újabb örvénygenerátort. Ezeket nehéz megmondani, de mégis a McLaren most egyébként egy olyan fejlesztési csomagot hozott, ami párhuzamba állítható azokkal a fejlesztési csomagokkal, amit 2023 nyara óta folyamatosan jól hoztak, mindenféle, különösen az elmúlt két évben, ha visszaemlékeztek, elképesztő hatékonysággal hozták fejlesztési csomagokat, de az év elején ezt nem láttuk tőlük. Kicsit úgy keresték, hogy merre van előre, nem voltak megbarátkozva a Mercedes motorral, nem nagyon ismerték ki az egész rendszert, de eltett fél év, 11. hétvége volt, most már azért jók a rajtjaik, most már nincs akkora probléma a Mercedes motorral, és ezek a fejlesztések egyébként az aerohatékonyságon javították, tehát ugyanilyen leszorító erő mellett gyorsabbak az egyenesekben, vagy még nagyobb leszorítót generálnak a korábbi végsebesség mellett, és ezen a pályán marhára kifizetődött. Ráadásul olyan jó egyensúllyal, annyira jó vezethetőséggel, gumikopással, minden egyébben, ami már egy olyan vele járó, vagy egy olyan plusz, amit nem biztos, hogy... Tehát lehet, hogy hozzá egy fejlesztési csomagot, és gyorsít az autón, de trükkösebbé teszi a gumikezelés. Jobban koptatod az elsőket, jobban koptatod a hátsókat. A McLaren azért talált be ilyen kegyetlenül, mert a gumikopások és a gumi használatuk is jobb lett ezzel.
Legalábbis Lando Norris kezében mindenképpen. Piastri nem volt ennyire magabiztos ezen a hétvégén.
Erre akartam vagyok szerintem átérni.
És hogy bár pénteken még Norrisra sem fogadtam volna, hogy pénteken abszolút azon a véleményen voltam, még ugye a szabadedzések után, hogy egy sima Ferrari hétvége lesz. De aztán szombat ugye nagyot fordított Norris mindenképpen, hiszen ugye a harmadik szabadedzés megvolt, ugye az időmérő mind a három szakasz megvolt, még hogyha az utolsó csak ugye 12.000 másodperccel is. De hogy tényleg jó volt, és az ő kezei között nagyon jól működött ez a McLaren ezen a hétvégén. Az első körös hiba, amiről ugye keveset beszélünk, mert végül ugye nem lett jelentősége, de hogyha egy picit máshogy alakul Piastri versenye, akkor nagy jelentősége lehetett volna, mert egyébként szerintem, ha Sainz nincs, az a feltartás, amiről majd még biztos beszélünk később, meg hát ugye nyilván a sebességváltóhiba, de mondjuk már a sebességváltóhiba is nem volt annyira releváns, mert akkor ugye már Piastri Norris mögött volt.
Igen.
De hogy végül azért az látszott, hogy annak ellenére, hogy Norris mennyivel magabiztosabb volt, nem nagyon tudott Piastri mögött előzési pozícióba kerülni, és én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mi lett volna akkor, ha ugye ez a Sainzos eset nem történik meg, és Piastri az élen tud maradni, akkor az utolsó etapban a leintésig Norris mit tudott volna
én
vajon
gondolom,
kezdeni
a piacival.
Szerintem olyan nehéz lett volna leválasztani, mert azért láttuk, hogy nehéz volt előzni.
Ha megnézed, hogy Anton Elit hogy előzte meg, és erre utána utalt is, hogy na ott kellett megelőzzenek, mert utána nehéz lett volna.
Na ott hatalmas gumi előny volt.
Kellett volna támadja Piastrit, és azzal lett volna.
Hát igen, ott volt vagy 10 vagy 15 körös gumi előnye Anton Elihez képest, Piastrihoz képest, meg csak ugye...
6 vagy 7 talán.
Igen, ilyen 5 környék, vagy valami ilyesmi.
Az se kevés, főleg amikor...
Az se kevés, de azért azzal már látszódott, hogy azzal már nehéz előzni, de hát az nem volt egy nagy különbség.
Ugye az volt az érdekes, amikor egymásra néztünk arra a rádiózásra, amikor azt mondta kicsit olyan nagyképűen Norris, hogy hát 10 másodpercet kiautóznék még gumi nélkül is, és tényleg ez történt. Tehát kiment előle Piastri, és körönként majdnem egy másodpercet gyorsabbat tudott, ráadásul nem csak egy körön, hanem folyamatosan szórta az egy másodpercet.
Magához képest gyorsult, igen. Hát nyilván Piastri az új gumikon jól tudott jönni, csak hát science.
A Norris tempója egyébként extrém magas volt. Tehát, nehéz lett volna vele mit
igen,
csinálni.
Csak azt akarom mondani, hogy ha ez nem így alakult volna, hogy alakult akkor, volna, akkor az első körös hiba, illetve hogy az első körös hibáról most sokkal többet beszélnénk, hogy Lando Norris az első hibázott körben nagyon. Elvesztette a győzelmet.
Ez nem volt egy nagy hiba egyébként.
Nem volt ugye nagy hiba, de pont elég volt ahhoz,
hogy... Elég volt, hogy még teletankolt autóval, nem teljesen üzemmel a gumika, picit kisodródott a poros hívre. Csak onnantól, amíg összeszeded, annyit kell várnod, kell meg megforgatod magad, hogy túl gyorsan lépsz a gázra, Piastri tök simán elment be. Nem is kellett küzdeni a Piastrinak, simán elforgott a belső hívben, és viszontlátásra. Nyilván ezek a pillanatok sokszor eldöntenek egy-egy futamot, de itt akkora teljesítménykülönbség volt Norris javára, és aztán ugye Piastrire megjött ez a történet. Egyébként ugye Piastri jött ágált a csapat ellen, hogy miért akkor hoztak, miért így hozták, aztán azóta már egyébként revidiálta magát, mert rájött ő is, hogy Hamilton miatt hozni kellett. Én megnéztem direkt, mielőtt bejöttünk ide, hogy mi volt a pontos szituáció. Abban a körben, amikor Piastrit behozták, 25 másodpercre volt mögötte Hamilton, de körönként 2 másodperce volt nála gyorsabb, ugye Hamilton már korábban cserélt. És 20 és fél, 21 másodperc egy jó box kiállásra, ráadásul utána látunk elhibázott McLaren kiállásokat, amikor nem 21 másodpercen belül csinálsz meg egy kiállást, hanem 22 vagy 22 fél. 25 másodperce volt Hamilton, az 2 másodpercet kapott körönként. Nem nagyon várhattak a McLarennél, hogyha nem akarják elévágatni Hamilton, tehát muszáj volt hozni Piastrit. Ezt így utólag ő is elmondta, hogy tudja, hogy nem nagyon volt más opció, csak ugye forgalomba került, és hát a Science eset, ez teljesen egyértelmű.
És a lekörzötteket is nem lehet figyelembe venni, mert a lekörzöttek meg 3-4 másodperccel voltak lassabbak körönként, de hát
nem tudott meg nem számolni.
Lehet célozni, meg csatáztak is egymással, lassították egymást, hogy most akkor ott hova fog érkezni Piastri, mert hát nyilván, mikor Piastri kijött a boxból, akkor jó pár másodperccel még Science-ék mögött volt, csak hát egy pillanat alatt utolérte őket.
És hát ott volt Norris kérése, hogy ő előbb akart jönni, gyorsabb, de hát azt mi is mondtuk közvetítés közben, hogy ezt nem lehet megtenni hátulról, téged nem fogok elévágatni az előmenőhöz.
Nem is csak papaja szabály, valószínűleg ezt egyik csapat sem lehet csinálta volna.
Minden csapatnál ez a szabály, ez Forma 1-es közszabály.
Talán maximum Red Bull.
És ne felejtsétek el, hogy emiatt Piastrit amúgy is hozni kellett. Hamilton veszélyt jelentett rá, és az, hogy Norris versenyét ne kössék teljesen gúzsba. Muszáj volt a Piastrival lépni, mert Norriszt meg így is úgyis elévágásba hozta volna Hamilton. Meg is kérdezték Norrisztól, hogy mi legyen, nem gond. És Norris azt válaszolta, ezt nem játszották be ezt a rádiózást, hogy nyugodtan vágjon elém Hamilton, nem érdekel. Annyira biztos volt a tempójában, és aztán végül is jól gondolkodtak, mert így sima volt. Ha megnézzük az összképet, valóban a Science eset elvette a házon belül csatázás esélyét, meg nekünk a több izgalmat.
És pont az egy másodperc kellett egyébként, mert Norris pont Piastri orra elé, egy másodpercen belül érkezett.
De hogyha ősztempót néztek, akkor nem kérdés, hogy ez annyira Norris hétvégéje volt, hogy egyszerűen nem lehetett erre nem így csinálni, csak úgy, hogyha szerencsétlenül ki számára valami, vagy elront valahol valamit, hogy az első körben volt ez a minimális hiba.
Csak ugye a Hungaroring szerintem most ugye egy olyan pálya volt, ahol végre azt láttuk, hogy lehet hosszabb távon védekezni. Mert ugye nekem ez volt a legnagyobb problémám az idei évben eddig a legtöbb versenyhelyszínen, hogy nem tudtál védekezni a hátulról érkező gumielőnyben lévő autóhoz képest, mert csak egy picit kivárt mögötted, majd utána egy hatalmas energiafölénnyel ugye ilyen kikerülős előzéseket láttunk, és nem voltak csaták.
Ennek az volt
és
az
itt a Hungaroringen meg lehetett volna
nem
végre
csak szegény pálya.
Mert hogy ez nem egy energiaszegény pálya, itt nem számított annyira ez az egész akkumulátoros mizéria.
Volt megfelelő lóra,
mindenki rendben volt, igen, és hogy emiatt viszont végül azt láttuk, hogy nagyon nehéz előzni, egy kicsit klasszikus csaták voltak, és ezt a klasszikus csatát végül ugye nem láttuk így Piastri és Norris között.
Nem. Itt egyébként Norrisnál nekem az tetszik, vagy tetszett, hogy annyira, ahogy ti is mondtad, annyira magabiztos volt, hogy megvan a tempója, amit ugye utólag is folyamatosan mondott, hogy a sajtótájékoztatón is nem egyszer elmondta, hogy, hogy ez, ez az ő futama volt, hogy tényleg annyira jó volt az autó, hogy a csapatnak kellett visszafogni a lényegében, hogy, hogy ez a magabiztosság az ott volt, hogy amikor mondta, hogy nyugodtan Hamilton is elém, bárki elém kerülhet, mindenkit megelőzök. És ez nagyon ritka az, hogy, hogy ezt így valaki így, így elmondja, és ő már hétvégék óta mondja, hogy élete legjobb formájában van, csak ugye az autó, a technikai meghibásolások miatt ezt nem nagyon látjuk, mert most nincs ugye mondjuk világbajnok autó alatta egyelőre. De hogy most ez egy bizonyítás nyert, hogy tényleg jó formában van, és hogy talán élete legjobb formájában, és hogy ezekkel ritkán látjuk azt, hogy így hogy ezek a szavak úgy bizonyítást tudnak nyerni, mert most ha marad a McLaren a saját szintjén, hozza a harmadik, vagy az ilyen top 10-es, top 8-as helyeket fixen, néha egy-két dobogóval, akkor úgy legyint az ember, hogy jajlamos szerint, hogy na persze, mondja ezt, mert nem úgyse tudjuk, hogy mi az igazság, de itt most egy picit azt érzem, hogy ez a tavaly második, tehát a 2025 második felében lévő Lando Norris versenyez továbbra tényleg ebben a szezonban. Ti mit gondoltok most így Norrisnak az, hogy hogy áll ez a szezonhoz, és hogy amit a pályán látunk tőle, hogy ez tényleg így egybevág azzal, amit mond?
Szerintem egybevág, és az, azért érdekes, mert ő egy ilyen nagyon lelkis típus, és ugye voltak ilyen problémái korábban, és beszélt is róla, hogy sokat dolgozott akár szakemberrel is. És ha megnézed az év elejét, hogy mennyi technikai gondjuk volt, hányszor nem tudott elindulni nagy díjon, nem csak a Piastri sem, de őt folyamatosan, tehát megállás nélkül már külön lista arról a 10 fölötti, már majdnem 15 különböző esettel, hogy ez volt, az romlott el, emiatt nem tudott menni, ezt kellett kicserélni, kimaradt rengeteg szabad edzés, tehát az év első harmada az neki így ment el, és azóta is azért voltak technikai gondjai szép számmal, de ugye két nagy villanása volt Miami, ahol végig a győzelemért küzdött, megnyerte a sprintfutamot, és most itt. És ebből az látszik, hogy egyébként hogy nem tört össze lelkileg, nyilván a VB cím azért nagyon megerősítette az önbizalmát, és valahogy egy picit valóban megváltozott, vagy egy kicsit ilyen keményebbé vált rajta a páncél, mert hogy amikor kell, és ugye ezt is többször felhoztuk a hétvégén közvetítés közben, vagy akár a stúdióbeszélgetésekben, hogy a jó versenyző ismérő az az, amikor ott a jó autók azonnal tud nagy teljesítmény nyújtani, azonnal a győzelmet csatázik, és ha úgy van, akkor meg megcsinálja a győzelmet, és ez volt talán a leginkább nekem mérvadó ebben a hétvégében, és egyébként jó, hogy így összeszedted, mert ez a fonal az év elejétől megvan, és valóban egy fű alatt volt, nem látszott, mert nem láthattuk. És ahogy viszont van rá lehetőség, Norris azonnal begyújtja a rakétákat, és tényleg maximális szinten teljesített, legalábbis ez meg a Miami nekem azt mondja, hogy itt volt egyfajta előrelépés lelki szempontból, olyan szempontból, hogy mennyire kemény bizonyos szituációkban a korábbiakhoz képest.
És mindkét fejlesztés működött, hogy a Miami is, meg ez, amit a ringre hoztak, ez is.
Igen, meg hogy Norrisnak szerintem ugye a világbajnoki cím abban segít nagyon sokat egyébként, hogy nincs is szüksége már páncélra szerintem, hiszen elérte a élete célját, és innentől kezdve bármi történik, ő már világbajnok. És ezt senki nem veheti el tőle. És ha jön egy rossz szezon, vagy jön egy sikertelen időszak, vagy jön egy rossz versenyautó, egy megbízhatatlan versenyautó, akkor ott már nem is érzi rosszul magát a pilóta igazából. És én ezt a saját példámon tudom valamennyire, mert ugye az én karrieremben is volt egy ilyen időszak, hogy ugye nyertem két bajnoki címet a Kamineropa bajnokságon, utána átültem egy másik csapatba, ahol meg nem tud, ugye egy harmadik hely volt a legjobb futamot, és alig nyertünk ugye a tankpoolos Mercedes-szel, de hogy egyáltalán nem zavart már, mert tudtam, hogy már megcsináltam, és tudtam, hogy már két Európa bajnoki címet tudtam nyerni, tudtam, hogy képes vagyok rá, csak most olyan a helyzet, hogy most nem nekem áll az ászló, hanem most dolgozunk, csináljuk, természetesen próbáljuk mindig kihozni a maximumot, de ha csak harmadik leszek, vagy negyedik leszek, és nem állok dobogóra, akkor simán el tudom engedni.
Egyébként ez egy évben igaz. Tehát az évekig azért nehéz kitartani, de mondjuk egy évig, max. Két évig oké, hogyha látod, hogy hosszú távon van benne ráció.
De Norris most szerintem abszolút ebbe a fázisban, hogy szerintem simán el tud engedni bármilyen problémát. Nyilván, hogyha ő hibázik egyet, ha a pilóta hibázik egyet, azt nehezebb feldolgozni, viszont hogyha az autó van egy technikai hiba, vagy a csapat ront el valamit, vagy egyszerűen csak nem versenyképes az autó, azt szerintem ilyenkor egy bajnoki cím után a pilóta már tökre könnyen el tudja engedni. Nincs semmi gond. És akkor így viszont sokkal tisztább fejjel tudsz menni minden verseny hétvégére, és akkor, mikor elérkezik az a pillanat, amikor meg az autó jó, akkor meg ott vagy tiszta fejjel, és megy, és jön a teljesítmény, mert és jól tudsz menni.
Nem kételkedsz magadban.
Volt egy érdekes nyilatkozatom Norrisnak szombattal kapcsolatban, és erre kérdés, hogy Gábor, hogy erre mi lehet az oka, hogy azt mondta, hogy ha nem úgy fúj a szél, ahogy szombaton fújt, akkor nincs meg a pole pozíció. Hogy kell ezt elképzelni, hogy milyen hatással van a szélirány egy adott esetben egy ilyen konstrukcióra, ami ilyen szinten befolyásolja az autót, illetve az autó és pilóta teljesítményét, hogy pozíciók múlnak rajta egy időmérőn.
Hát nyilván ez azon múlik, hogy egy autónak mi a saját karakterisztikája, és mi a számára optimális beállítás, milyen kanyarokban van előnyben, milyen kanyarokban van esetleg hátrányban, többiekhez képest, vagy az egyenesekben. És ez nyilván azon múlik, ugye megváltozott a szélvény, ez jellemző a Hungaroringen, Barcelona is ilyen pályán, apról napra, különösen, és elég szeles hétvégénk volt, meg ma is még hatalmas a szél, hogy ezek a szélvény változások ugye befolyásolják az egyenesvégi végsebességet, stabilitást, fékstabilitást, nagyon nem mindegy, hogy az egyenesvégén 10 km/h vagy 80 nagyobb a végsebességed, mert nagy hátszeret kapsz, vagy nagy szembeszeret kapsz, és hogy milyen a fékstabilitásod, hogy hátulról bontja az autostabilitását, vagy előről még javít rajta. Úgyis ugyanez a gyors kanyarokban. És ugye a McLaren a gyors kanyarokban volt kifejezetten erős, meg az egyenességben ezen a hétvégén, ezzel a fejlesztési csomaggal, ugye az látszott, hogy a Ferrari még mindig a lassú kanyarokban a legjobb, középgyors kanyarokban nagyjából egál volt, és a gyors kanyarok a McLarené voltak. Meg az egyenesek, és innentől kezdve ugye a gyors kanyarokban valószínűleg a szélirány úgy jött nekik szombaton, ami segítette az autostabilitását, és még inkább ki tudták hozni a gyors kanyarokban rejlő extrát, amit a többiekhez képest ki tudtak autózni. A másik szélirányán már lehet, hogy veszítettek volna, és akkor inkább a lassú kanyaroknak kedvezett volna, abban meg a Ferrari volt jobb. Itt nem nagy különbségekre kell gondolni, de hát amikor 12.000-ben nyelsz egy időmérőt, akkor elég, ha 500-ad megy el összességében, akkor is kikapsz a végén. Ugye valószínűleg erre célzott Norris.
Ezt ugye Piastri nem tudta kiaknázni, ugye ő csak szombaton kapta meg a fejlesztéseket, ugye ugye pénteken még csak Norris próbálta ki, ez mekkora hátrányt jelenthetett Piastrinak, mert ő nem említette, de hogy ugye sok kérdezték tőle, meg akár így a szurkolók is akár ezt így felvetették, hogy megint Piastri hátrányban volt emiatt, hogy a fejlesztések csak szombaton kerültek rá az autójára, nem tudta ugye pénteken gyakorolni, kipróbálni ezeket, hogy ezen is mehetett, vagy ezért is lehetett ekkora hátrányban Norrishoz képest.
Hát igen, sőt, ugye Piastri az első szabad edzés is kompletten kihagyta. És utána még a másik szabad edzésen is ugye a Makarén szárnyat próbálgatták. Ez bizonyosan hátrány ilyenkor, főleg amikor ilyen nehezek a körülmények, amikor ennyire poros a pálya, amikor ott van ez az új aszfalt, ami miatt ugye nagyon-nagyon csúszkáltak a pilóták, és minden gyakorlás nagyon-nagyon sokat számít, akkor ez biztos, hogy hátrány a pilótának, hogy egyrészt csak simán a vezetés szempontjából, hogy elkapja a pilóta a ritmust, és aztán az autó beállítása szempontjából is hátrány, hogy megtalálják azt az optimális balanszot, azok a pici finom hangolások, amik kellenek a pilótának addigra, mire odaérnek az időmérő edzésre, hogy ki tudja hozni belőle a maximumot. Szóval, hogy nem volt optimális a hétvége ebből a szempontból Piastrinak semmiképp se. Ugye ugyanezt láttuk Antonellinél, ő is kihagyta az első szabad edzést, beült a második szabad edzésre, gigantikus szenvedést mutatott be. Ugye a második szabad edzésen valami 2 másodperces hátránnyal ugye az első 10-ben nem tudott bekerülni, és akkor onnan kellett valahogy összekaparni a magát ugye a harmadik szabad edzésen már szombaton, hogy valami legyen. De ez Piastrira is, és ugye Antonellire is igaz volt, hogy szerintem most itt a Hungaroringen nagyon-nagyon sokat számított ezek a kihagyott szabad edzések.
Hát
nagyon nehezek voltak, nagyon különlegesek, nagyon szogatlanok voltak a körülmények.
Ez beszéltük is a pilóta parádé alatt, hogy ugye a szél, a porra, hogy terjedj.
Szél, egész a porra, folyamatosan változó időjárás, pénteken még
hűvös volt,
28 fokos aszfalthőmérséket a FP2 végén, aztán talán már 54 fokos aszfalthőmérséket is volt, meg 31 fok a versenyen. Kicsit a töredező aszfalt, uraszfaltozott részek benne, ezekkel mind rendesen megszenvedtek, de ez a jó, mert ez hozott megint egy kavarodást az egész eredményben, meg a mezőny eredményességébe.
Kanyarodjunk rá akkor a második helyezett Verstappenre, aki úgy válaszolt egy kérdésre a sajtótájékoztatón, hogy mi járt a fejben az utolsó körben, hogy a fenébe kerültem én ide. Úgy ment a második helyen. Red Bull jól sakkozott azzal, hogy nem hívták ki a virtuális biztonsági autó alatt a végén kereket cserélni, hogy a pályapozíció az így a második helyre repítette előre, vagy hát akkor így előre lépett, és ezt meg is tudta őrizni. Pedig a lágyakon ment a végén, amik nem kevés körön keresztül voltak, ahol emlékszem 20-41. Kör környékén kapta meg, és sokat ment, de itt nagyon sokat számított a pályapozíció, mert hogy szóval ugye Russell mondta az időmérő után, hogy ugye minden, ebben az egyenesben használja fel mindenki az energiát, és hogy ezért nem is számít könnyű előzésekre, és ez bizonyosságot is nyert, és ezt valószínűleg a Red Bullnál is tudták, hogy itt a pályapozíció értékesebb, mint az, hogy frissebb gumikon van, és ugye Verstappen mutatta be a verseny előzését azzal, amikor ugye hát egy duplát előzött, egy picit hát egy Racing Bullszal előzött, meg illetve egy kicsit bealvó Hamiltont. Ez most megint az, ja, és mindezt úgy, hogy végigszitta az autót előtte, ugye a hétvégén szinte már szokásos módon, hogy ez megint egy Verstappen faktor és túlteljesítés egy nem olyan jó autóval, és egy jó stratégia, és pályapozíció megtartása, vagy pedig ebben a Red Bull, ez a Red Bull azért nem volt annyira rossz, csak megint Verstappen, hogy annyira érzékeny az autó beállításaira, hogy neki a kicsi rossz is, ő azt nagynak érzi cserébe, viszont egyébként azt is tudja vezetni.
Biztos, hogy nem volt jó a Red Bull, hiszen ugye nem csak Verstappen panaszkodott ezen a hétvégén a Red Bullra, hanem Hadjadj száját is többször elhagyta a vezethetetlen szó, ugye a szabadedzéseken, meg az időmérőedzésen is. Úgyhogy mindkét pilóta nagyon szenvezett ezzel a Red Bull-lal, úgyhogy bizonyára egy problémás autó, bizonyára nagyon érzékeny az autó a balanszra, és hát ugye még rájön plusz be ez az aerodinamika probléma, amiről ugye beszéltek itt a hétvégén, amit mondta Verstappen, hogy látszik az adatokon is, hogy egyre több kört tesznek meg az autóval, egyre inkább romlik az autónak az aerodinamikája, ami nagyon érdekes, hogy nem gumikopás van, hanem autókopás van, ami ugye egy nagyon, nagyon érdekes probléma megfogalmazás, nyilván ennek is nagyon keveset látunk bele a technikai hátterébe. Hogy mi történik, szóval mind a két Red Bull pilóta szenved ezzel az autóval, egyértelmű, de ennek ellenére, hát Verstappen dobott egy Verstappent megint. Ugye Hadjar nem volt annyira acélos most a futamon, hát jó, jött ott az élmezőny mögött, és végül is egy nem túl izgalmas
leszakadt,
futamot.
Egyébként beszéltünk is róla még a rajt utáni pillanatokban, még Hadjar is ott volt az élmezőnye, szépen együtt mentek, aztán szép lassan leszakadt, és a végén 40 másodpercre volt.
Neki kellett a lefulladó Russellt reflexzerűen kikerülni a rajt után.
Igen. És azt mondja, jött a verseny, az volt időmérő ugye megforgása Verstappennek, de már az időmérő edzés után ugye nagyon kritikusan és elkeseredetten nyilatkozott a helyzetről, és aztán ugye a futamon is, ott is egymásra néztünk, mosolyogtunk Gáborra, hogy már a harmadik vagy a negyedik körbe Verstappen mondta, hogy az autó kész van megint, ugye a lengéscsillapítókat említette meg a rádióban, hogy azok, vagy az ment tönkre, nagyon részleteket nem tudunk ezzel kapcsolatban se, de hát már ott rögtön panaszkodott az elején, ugye akkor Hamilton mondta is a rádióban, hogy Verstappen mennyire lassú, és el is kezdett egy picit lemaradni a McLarenektől, de aztán valahogy mégis igen, összeállt ez a történet, és lehet, hogy Verstappen megszokta az autónak a változásait, és így van, alkalmazkodott futam közben az adott helyzethez, és tudott jönni jól. Hát jó, nyilván a második helyhez kellett a Ferrari-nak ugye a virtuális safety káros harmadik kiállása, amivel ugye pályapozíciót nyert, és végül ugye nem volt szükség rá védekezni, mert hogy a Ferrari hiába tették fel a lágyat, nem tudtak vele igazán támadni a végén. Úgyhogy jól gondolkoztak a stratégia szempontjából, és Max Verstappen a futam közepén azért összerakta, és kihozta belőle jó
köröket. Azért a végén azért emberetlen jött egy ilyen extra dicséret, mert ennyire nem szokták
meg. Nagyon megdicsérték a futam végén Verstappen a rádióba, igen.
Erős köröket ment azért a verseny közepén, az versenyderekán azon múlt, hogy a végén a Ferrari nem volt hozzá elég közel, nyilván piaci kiesése is kellett. Tehát ott kell lenni. Jó, ha szituáció van, akkor le kell tudnod csapni. Ez úgy igaz, ahogy Norrisra igaz, ez igaz volt a Verstappen.
Az előzés meg giga volt. Tehát amit két évvel ezelőtt nem tudott megcsinálni, azt most meg tudta csinálni, és nagyon fontos volt, hogy a stratégia szempontjából, mert ugye ott Hamilton vissza tudta előzni, és ezzel ugye maga mögött is tudta tartani, sőt Hamiltonnak ugye ott a középső etapja nagyon gyenge volt, és emiatt ugye Hamiltonnak a második kiállását is tökre korára kellett hozni, hogy legyen esélyük újra Verstappen elé kerülni. És ezzel ugye a Ferrari belekényszerítette ebbe a korai kiállásba újra, hogyha ez az előzés nem sikerült volna, és Hamilton elől marad, akkor valószínűleg egész más verseny másik fejét látunk.
Hamilton már, hogy tisztázta Verstappent, ott volt előtte, stratégiával elé hozták, és ott mi is elmondtuk, hogy na, akkor innentek az Hamiltonnak meg, van, mert a megjelenek után. És szépen, hát konkrétan bealudta azt a szituációt, olyan messziről jött Verstappen pont a Racing Boost előzve, amik itt már ugye Hamilton addigra megelőzött, és volt köztük 3-4-5 autó távolság. És egy nagyon mély bevetődéssel, de nem elfékezve ezúttal, és tökéletesen megcsinálja a manővert, ugye egy Lőrinc utatára nem is kellett kimenni ilyen nagyon szélesre, tehát nem az volt, hogy teljesen kivezett a pályára, mert gyönyörűen bement középre, és egy igazi egy ilyen késői fékezésű, de tökéletes manővert hajtott végre. Meglepte vele Hamiltont, és onnantól, ott egyébként nem gondoltam volna, hogy amikor megvolt az előzés, hogy Hamilton nem kezdi el rögtön visszatávadni, és nem tudta. Ez viszont meglepő volt.
Igen, nekem. Picit fura egyébként, hogy szerintem Hamilton furán reagál ezekre a bevetődéses előzésekre, és ugye egyrészt oda zárt, és utána kanyarba is ott maradt közel. Mikor én a tükörbe észreveszek, hogy ez nyilván... Ki vagyok én, hogy én mondjam meg Hamiltonnak, hogy...
Nem, de ezek érdekes, hogy valahogy látjuk.
Amikor én versenyzek, és azt látom, hogy valaki így bevetődik mellém, akkor nem hogy ráhúzom, hanem inkább kint maradok, hagyom, hogy hadd essen be, és szélesre megpróbálok a lehető legszűkebben a legnagyobbat kigyorsítani, hogy ugye vissza tudjak esetleg támadni a következő egyenesbe. És Hamilton most sem ezt csinálta, 2024-ben sem ezt csinálta, meg előtte 2021-ben is több alkalom volt, amikor Verstappennel hasonlóképpen összecsaptak, és ott is Hamilton mindig szűken tartotta, és emiatt ugye a kigyorsítás is teljesen gatya lett, és nem tudott visszatámadni. Például elég csak ugye a 2021-es ugye utolsó körös Abu Dhabis előzést nézni, amikor szintén ugye ott a hosszú egyenes előtt a hajtóban, ugye Verstappen váratlanul tökre korán bevetődött Hamilton mellé, és Hamilton ott is próbált rázárni Verstappen, és nagyon közel maradt, és nem volt olyan jó kigyorsítás, miközben ha hagyta volna Verstappen beesni, és szélesről mögé fordul Verstappennek, akkor lehet, hogy a hosszú egyenes végére vissza tudott volna kerülni Verstappen elé, és lehet, hogy egy egész más eredményt láttunk volna akkor abban is. Szóval egy picit fura Hamiltonnak ez a rázárásos taktikája, amit aztán ugye Verstappen ugye a rádióban meg is említett, hogy ez most megint érti ő, hogy jó a show, meg hogy tetszik a nézőknek a verseny, de hogy ez megint féktáv közbeni irányváltás volt, vagy mozgás volt. Ami ugye nem csak a támadó pilóta szempontjából rossz, hanem egyébként Hamilton is szerintem nehezebb helyzetbe hozza magát, és nehezebb onnan szűkről visszatámadni a kigyorsításon.
De egyébként ez az átlózás, ez benne volt a két évvel ezelőtti esetükben is benne, Hamiltontól, igen. Csak akkor ugye később jött a manőver, és akkor ugye összesértek, és Verstappen húzta a rövidebbet. Egyébként még azért Hamiltonra visszatérve, valószínűleg keveset játszották el ezt vele a pályafutása során, lehet, hogy ezért nincs erre megfelelő válaszom, mert ilyen bevetődős lane-breaking és kifékezés, persze nem sokat kapott összességében.
2014 és 20 között,
igen. Erre nincs kifejlődött válasza valószínűleg hirtelen zsigerből, viszont ami nagyon zseniális volt, hogy dicsérjük is Hamiltont, az az ötös kanyarban a két külséges helyzése, ahogy azt én opportunista módon meglátta azt a helyzetet, hogy na, itt biztos, hogy nem számítanak rám, és ott meg ő lepte meg a többieket, de mondjuk Ajar aztán másodjára már én sem volt, de ezt kétszer el tudta játszani két külön szituációban, és mind fontos volt.
Igen, mondjuk oké, nagy gumi ellen is volt, de az ötös kanyarban működött a külső ív valamennyi, ott nem volt annyira poros, mint ugye a pálya belső szakasz, hogy utána az ötös kanyar van a legmesszebb egyébként, igen, a főépülettől, meg ezektől az építkezéses területektől, de hát hogy valószínűleg oda szállt a legkevesebb építési por, és ott működött a külső ív is, és hát természetesen...
A csúszda parkról a víz jön át, ez egy vízpermet.
Ugye azért is ment Hamilton kívülre, hogy ugye ne a turbulens levegőbe menjen abba a hosszú kanyarba, ugye a Racing Bull mögött, akit megelőzött, és ez tényleg az fenomenális
manőver volt,
kétszer is ugye megcsinált hasonlót.
És egyébként az nagyon szépen, tehát ugye annak az volt a trükkje, hogy azt az elejétől kitalálta, hogy úgy fogja csinálni. Tehát nem a kanyar közepén kezdett el kihúzódni, már a bejáratot kívülről kezdte, és onnantól kezdve ugye a belőle autózó az úgy van vele, hát itt majd úgy is lekövetnek, mert itt ember nem szokott előzni, és amire meglátod magad mellett az autót, már nincs kifele helyed, mert az már az övé a kijárat, és te nem tudsz rálépni időbe a gázra, ugye ezzel kizárod gyakorlatilag a belőle autózót, és ezt mind a kétszer nagyon jól csinálta, de valóban a bevetődős fékezés, azt majd figyeljük az év további részében, amíg lesz ilyen csatája Hamiltonnak, hogy a bevetődős fékezések, de tényleg megvan. Lehet, hogy ez az Achilles sarka, ami eddig ennyire nem tűnt föl.
Egyébként úgy tűnik, mintha ez lenne az Achilles sarka, mert most ezt már több alkalommal is láttam, megfigyeltem Hamiltonon, hogy próbálja mindig zárni az évet szűkre, és emiatt a kigyorsítás is gatya, és ugye rögtön elveszti a pozíciót, vagy elveszti a visszatámadás lehetőségét.
Hát Kovéber Gábornak és Kis Norbinak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megbeszéltük a magyar nagydíjat, így, hogy miután le is közvetítettétek, picit úgy érzem, mint folytatódott volna nekem így a hétvége, úgyhogy remélem, hogy a nézők is így gondolják. A Box Utca Podcast most szintén nyári szünetre megy, úgyhogy legközelebb majd a holland nagydíj előtt fogunk jelentkezni műsorra, addig mi is egy picit pihenünk, ahogy ezt teszi a Forma 1 is, úgyhogy holland nagydíj majd augusztus 23-án lesz, ha jól emlékszem, augusztus 20-ai hétvégén, úgyhogy a hosszú hétvégét azt majd szintén el lehet itt tölteni. Legyünk is folytatódik. Ez az egyre izgalmasabbnak ígérkező bajnokság, úgyhogy mindenképpen majd akkor visszatérünk és tartsatok velünk. Én Pattantyús Lőrinc voltam. Sziasztok!
Ez volt a Box Utca, a Nemzeti Sportrádió Forma 1-es magazinja.
A Box Utca újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a hírek után a sporttörténelemmel folytatjuk.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy kis nosztalgia, sok